játszanám, hogy játszom az életem.
Én eljátszanám, hogy nézem és élvezem.
És eljátszanám én a gyilkost, s szívembe szólnám a tört.
Én szellem várban állnék ört.
Én lennék az Úr hangja.
És eljátszanám a púpost a cselszövőt.
Én eljátszanám a kígyót, a gyöngenőt. És eljátszanám én a koldust, ki hajlom a tapsokért.
A nagy színész,
a szenvedőt, a mestert és a rendezőt.
De ki leszek én? Mutasd a szerepemet. Ki leszek én?
Ha Isten másba szeret.
Ki leszek én?
Ki lesz a jelzat?
Ki leszek én?
Álmodni meddig szabad?
Ki leszek én?
Mi áll a tenyeremben?
Ki leszek én?
Ki lesz, ki játszik vele?
Ki leszek én?
Ha magam rosszul festem?
Ki leszek én?
Ha egyszer rosszul fekszem?
Ki leszek én?
Ha éppen másra várnak?
Ki leszek én?
Amit még elém álltam?
Ki leszek én?
És rólam ki fog írni?
Ki leszek én?
Én értem, ki fog sírni?
Ki leszek én? Ki leszek én? Ki leszek én?
Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóim, Gadácsi János vagyok. Mai vendégem a színészmesterség tökéletes megtestesítője, mindenféle értelemben. Számtalan arca, teste, hangja, lelki állapota van. Játszott és játszik virágirodalmi és magyar klasszikusokat, bulvárdarabokat, kabarét, szinkronizál, narrál, azaz hangolámondó, zenél, sportol, és még ki tudja, mi mindennel foglalkozik, a két gyermekes családapa, a Jászai Majri díjas Csöre Gábor. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzá.
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meleg és néha érdemtelen szavakat is, de köszönöm.
Hát akkor nyilván ennek valami alapja van. Például kezdhetjük rögtön ezzel a dallal, amit az imént hallhattunk. Ugye ez egy Víg Színházi produkció volt.
Igen, azt hiszem a Szent István körút 14-nek a zenei...
Az összefoglalása.
Igen, az egyik zenei része. És a Presser Gábor írta a zenét, az biztos, mert arra emlékszem. Mert most nem tudom pontosan, hogy a szöveget, lehet, hogy azt is ő írta. De... maga a dal talán nem is lett világsláger.
Ki leszek
de,
én?
Igen, de a lelkülete az nagyon sokat elárul azokról a fiatalokról, vagy fiatal, nem pályakezdő, de már pályakezdés után lévő színészekről, akikkel együtt én ott voltam a Víg Színházban, és magáról a színésznek az állandó... pályakezdő színésznek az állandó kérdéséről, ami mindig ott lebeg, hogy na jó, de van-e értelme ezt csinálnom, hogy van-e, megfogom-e, eljutok-e oda, ahova szeretnék.
Ugye ez egy darab volt, egészen különleges produkciója volt a Víg Színháznak.
Igen, ez egyfajta emlékezés volt a Víg Színházra, saját magára, a régi korszakaira, ha jól emlékszem, meg a dilemmáira is a Víg Színháznak, és ilyen szempontból jó volt benne lenni, mert nézd, a Víg Színház az egy olyan... Nem szeretem az ilyen focis analógiákat, de az a Fradi.
Tehát az, hát annak, aki a Fradinak szurkol,
igen,
már bocsánat.
Igen, a színházban, az a, tehát annak van egy nagyon komoly tábora, egy nagyon, nagyon erős bázisa, egy nagyon erős, mély tradíciója. Amikor arra emlékezik, akkor van mire emlékezni. Amikor a hőseire, a nagy színészeire emlékszik, akkor van mire emlékezni. Tehát az a színház történelem egyik, tehát a magyar színház történelem egyik legnagyobb tradícióval bíró épülete és társulata. Ennél fogva, hogyha önmagáról beszél, az is kimeríthetetlen.
És hát nagyon népszerű is volt ez az előadás, nem tudom, megye még, talán
nem,
már nem,
nem,
már
nem, nem, nem,
de
nem,
egy
nem.
Jó sokáig ment.
Jó, ment. Igen.
És hát ugye itt ez az, amelyikben tényleg ugye mindenki szerepelt.
Igen.
A korábbiak közül is
jellemző volt, így van. Jellemző volt a Marton László által vezetett társulatokra, fetársulatra, hogy mindig egy picit, egyrészt mindig, én nagyon sokáig voltam ott, és ilyen szempontból nagyon nagy
2020-ig volt. 2020-ig voltál, 97-től felírtam.
Igen. Lehet így, könnyen elképzelhető. De hogy nagyon, tehát nagyon sok rendező ment oda, és ment el, és egy picit apránként mindig cserélődött a társulat, de amikor úgy érezte a vezetőség, akkor mindig csináltak valami nagy társulati, általában ilyen 3-4-5 évente ilyen nagy társulati darabokat. Ennek az egyik eklatáns példája például az Ösztánc, amivel megnyitották a Végszínházat, ezt a Marton László rendezte. De ez is egy ilyen darab volt, valami sikeresebb volt, valami kevésbé, de az biztos, hogy a társulat összmunkája, kvázi ösztánca, az mindig egy ilyen nagyon jó kovászban, egy nagyon jó, sikerül mindig egy jó kenyeret sütni. Valamikor sikerül, valamikor nem.
Hogyha már így a Végszínházzal kezdünk, akkor, és mondod, hogy ez egy összefoglalása, például ez a darab is, vagy igen, az ösztáncony, amelyikkel kezdett annak idején, tényleg nagyon sok színész megfordult a Végszínházban, de hát vannak ott ilyen, hogy úgy mondjam, őskűvöletek, mint például Hegedűs D. Géza.
Igen.
Gondolom,
igen,
nagyon közel áll a Szigethez, mert olvastam, hogy nála tanultál is például.
Így van, az osztályfőnököm volt. Valóban nagyon-nagyon sok szerep és találkozás köt hozzá is, de a Végszínházban, hogyha mondhatom, talán nem ő volt a legnagyobb, ez ilyen kiválasztódás, tehát nem ő volt a legnagyobb szupporterem. Tehát nekem például a felvételinél kellett mondanom, mindenkinek el kellett kiabálnia a felvételin futás közben, ez most a főiskolai felvételről beszélek, hogy ki az ő példaképe. És ezt a Hegedűs D. Géza tartotta. És ott voltak természetesen olyanok, akik a Hegedűs D. Géza nevét kiabálták, megfelelő módon, opportunista módon. Én pedig két nevet kiabáltam egymás után, a Rudolf Pétert és a Gáspár Sándort. Mind a kettővel, a Rudolf Péterrel is játszottam, azt hiszem Csámpéval nem játszottam még, de ismerjük egymást, és nagyon tisztelem, és nagy tisztelője vagyok. De ezzel csak azt akarom mondani, hogy a színházban nekem nagy találkozásom volt Lukács Sándor, és nagy találkozásom volt Kutvölgyi Erzsébet, aki az egyiket még most is azt tudom mondani, hogy bár most már ritkán beszélünk, de amikor ott voltam, és amikor ott velem történtek a dolgok, akkor az egyik a színész apám volt, a másik meg a színész anyám. Voltak még színész apáim, mint a Rajhona Ádám, Isten nyugasztalja, vagy most is van ott nagyon sok barátom, például a Hegyi Barbara, akiktől kérdezek, vagy akitől szakmai, meg a mesterem, hát aki már sajnos nincs közöttünk, a Marton László, de olyan, akit őszintén tudok kérdezni, és az őszintén válaszol, azok inkább ők voltak ketten.
Hát, és nagy szerencsét, hogy közéjük kerülhettél, és rögtön ugye a Vígszínháznál kezdted a pályádat.
Nem értem meg egyébként olyan nagy szerencsének, tehát amikor először oda kerültem, akkor azt hittem, hogy hú, de jó.
Hegedűs D. Géza irányított oda?
Nem, a Marton László volt az, aki az osztályfőnökön volt, és azt kell mondjam, hogy úgy az volt a nagy szerencsém, hogy belekerültem két olyan darabba, vagy háromba, vagy beugrásként.
Már hallgatóként?
Igen, gyakorlatosként, ami azt adta, hogy azokat a rendezőket ilyenkor megkérdezik, hogy mi a véleménye arról a fiatalemberről, aki ott most dolgozik. És az egyik ilyen az Alföldi Róbert volt, aki akkor ott kezdett, és ez az első rendezés, és tudom, hogy ő támogatólag lépett föl, és támogatólag lépett föl a Marton, az osztályfőnököm is, akinek a darabjába bekerültem, és akkor ez így döntött valamilyen módon, hogy én oda kerülhettem, de 5 évig én szenvedtem, hátul álltam a fekete fénybe, fekete kabátba, jobb alsó sarokba láthatatlanul egy puskával, és hallgattam, ahogy a fiatal kollégáim mások meg szerepelnek, és rettenetesen rosszul éreztem magam, és nagyon-nagyon, úgy, hogy én a főiskolán nagyon sokat játszottam, és de a fene se tudja, hogy a Jóisten biztosan segített, egyszer csak valaki visszaadott egy szerepet, pontosabban tudom, a Kamarás Iván nem tudta elvállalni ezt, vagy azt, hogy azt, és akkor én kerültem abba a helyzetbe, hogy a Távori Nóra, Papvera és a Bobicki Ferenc partnere lehettem a Linen szépe című előadásban, ami egy Martin McDonagh darab. Tehát egy gurult elém egy labda, és hát egyrészt az, hogy elmondhatom, hogy ezzel a két nagyszerű színésznővel játszottam, akik már nincsenek közöttünk. Hatalmas iskola volt az a két hónap, és a Simon Balázs rendezte. Az előadás nem sikerült rosszul, az már jó. és akkor ott egy picit, mintha lekerült volna a fejemre egy láthatatlan piros sapka, ami úgyha elnéznek ugye a sok színészek között, akkor úgy megakad a szem, tudod, és ez a piros sapka, és akkor ott már elkezdtek velem is foglalkozni. Hogy na, aha, ja, gondolkodjunk rajta. Mert de addig csak úgy ott voltam. De most már, aha, lehet, hogy lesz, ja, kezdjünk el vele, ja, igen.
Mondjon valamit.
Mondjon, igen.
Kiáltsolja magát.
Tehát nem elég önmagába véve egy színházba bekerülni, hanem a társulatban el kell tudni fogadtatnod magad, és abban az egy dolog, de aztán el kell kezdeni valahogy nagy nehezen úgy mindig, mint a giliszta, hogy fölfele tölekedni, amikor esik az eső, szóval valahogy
puha kell jönni.
Igen, a puha föld, akkor meg kell találni a legjobb lehetőséget, hogy merre puhább. Na, valahogy így.
Itt ugye mondtam, hogy mi minden gondolok én rólad, meg így a veled kapcsolatban. Van magadról álláspontod, hogy az elmondottak közül bármelyik, vagy egy nem is említett irányba tartasz, vagy hogy mi a fő csapás irányod?
Ilyen hitvallás?
Hát, hogy most akkor melyikbe érzed a legjobb magad? Itt elmondtam itt a világirodalmat, meg magyar klasszikus, bulvár, kabaré, szinkron, narrás, zenés darabok, ugye, hát ezekben is látunk.
Nincs, ezek jöttek nekem. Én gyerekkoromban gyerekszínész voltam, és akkor nyilván énekeltem, meg táncolni nem nagyon tudok, az biztos. Tehát az egyszer nem, az nekem meg kell tanulnom táncolni minden egyes ezért. Tehát nem vagyok egy virbli király. Vannak nagyszerű kollégáim, mint a Király Attila, ha már a királyokról beszélünk, Király Attila, aki fantasztikusan táncol, és biztos, és egy irigylésre méltó. Én nekem az nem. De az tény, hogy a szinkron is úgy jött az életembe, hogy ebbe az öt évbe, ebbe az öt-hat évbe, amiről beszéltem, már valamivel el kellett foglaljam magam.
Tehát abban az első öt évben, amikor hátulfogtad a puskát.
Hátulfogtam a fekete fénybe a puskát. Igen. Egy fekete függöny mögött.
Milyen érdekes, látod, hogy én meg voltam ifjú koromban, és így a életpálya kezdetem szakasz első részeiben, én voltam statiszta a Madách Színházban, és én meg örültem, hogy hátul a fekete fénybe foghattam
én
a kardot.
Én nem örültem, hát erről szól ez a dal, hogy ki leszek én. És
jó, tudom, neked ez volt a
pályád. Az a nevet, hogy Bogucsarovói, Karatajev a Bogucsarovói paraszt, és van két jeleneted a Rudolf Péterrel, és mind a kettőt kihúzzák, és aztán hátul állsz. És rólad beszélnek, de te nem vagy ott. Egy függöny mögött. Akkor ez nem olyan jó érzés. De visszatérve, szóval, hogy ez így jött, és akkor aztán elkezdtem foglalkozni, és természetesen, mivel akkor ugye én fiatal házas voltam, pénz is kellett, ez az amaz, gyereke, ugye a szinkronban többet tudtam keresni, szóval a figyelmem elfordult arra, azt akkor elkezdtem jól csinálni, vagy jobban koncentrálva, és amikor megjöttek a Víg Színházban a feladatok, akkor meg azt, és akkor ez a kettő így pulzált, hogy hol a színházban voltam jobban, hol a színházban, a piacon kvázi. Kevesebbet forgattam, sőt, szinte alig, ezért a szinkron volt az, ami a terep, ahol tudtam mozogni, vagy a rádió, vagy bármi, minden más. Úgyhogy, és aztán ez, most meg 30 éve vagyok, már talán 35 vagy 28-at le is tagadhatnék ugye a pályán, ahogy szokták mondani a kollégáim, de hogy aztán ez így egymás után jövögettek. Nem én döntöm el a színházban, hogy énekes szerepet játszom, hanem a képességem meg a lehetőségeim. Ott nagyszerű. Szerintem Magyarország egyik, hanem a legnagyszerűbb ének korrepetitora volt, a Bagó Gizella, és a főiskola után már a színházban hozzájártam korrepetícióra, és akkor hát eljutottunk már a három vonalas C-ig, volt egy skálázás közben, és az már nem rossz, és ennél fogva nyilván, amikor megkérdezték, hogy most a dzsungelkönyvét el tudom-e énekelni, akkor nem volt ez a probléma, sőt azt mondta, hogy azt bőven.
Vagy amikor nézünk Mauglit. Vagy
igen. És akkor sokáig játszott a Mauglit, hanem 600 izén keresztül.
És a padlást?
A padlást, és akkor hasonlóképpen, de oda nem kellett nagy hanganyag, tehát oda nem kellett nagy bázis, tehát azt most tényleg jó részt bárki, aki hármast kap a főiskolán, izéből, zenéből vagy éneklésből, az is el tudja énekelni, de nem azért, mert nem nehéz. Inkább játszani kell. De voltak olyan szerepek, például a Forgács Péter által rendezett János Vitéz, a Sarádi Zsolt, aki
Bagó volt.
Így van, aki fantasztikus hangja van. Félelmetes, tehát opera énekes lehetne. Székesfehérvárban is nem az, de nagyszerű színész. Mellette kellett megfelelnem úgy, hogy Bagó, és le kellett nyomnom egy bagói tenort, és szerintem nem sikerült rosszul. Úgy, hogy én nem vagyok egy képzett, tehát nem egy operett musical osztályba végeztem. Szóval magyarul ezt mindig jön előd egy feladat, és akkor annak megpróbálsz megfelelni. Vagy sikerül, vagy nem. És hogyha megfelelsz, akkor abból általában születik egy másik. Vagy nem. Nekem valahogy úgy jött, hogy a kauzalitás elvek miatt valahogy mindig okokozati viszonyban voltam a dolgokkal. Pozitív és negatív irányba is.
Hát akkor akár azt is mondhatjuk, hogy voltak neked így korszakaid tulajdonképpen. Tehát, hogy
ha most így mondod, akkor igen, tulajdonképpen igen, mert voltak olyan, amikor ugye a jobban énekesebb darabokat csináltam, és voltam, amikor kevesebb. Sőt, de egyébként a színészben vannak ilyen korszakok. Tehát, hogyha beléd szeret egy rendező, vagy sokat dolgozik vele egy rendező, hogy jóban vagy egy rendező, vagy megértő viszonyban vagy. Ugye ez a Vígszínházban ez egy jellemző, tudom én, Marton László, igen, Orvai Pista bácsi, amikor én ott voltam még, előtte ugye volt más, ugye voltak a Várkonyisok, például a Zsike és a Kutvagyi Erzsébet és a Lukács Sándor, azok, inkább azok volt. De utána is ott például a Forgács Péterrel én nagyon-nagyon sokat dolgoztam, de volt egy Alföldi korszak a Vígszínházban, volt egy Eszenyi korszak a Vígszínházban, tehát hogy sok rendező, és hogyha ezekkel úgy jobban nem arról van szó, hogy nyalizol, hanem hogy van egyfajta kommunikációs réteg, ahol találkoztak érzelmileg és
bárhol. Hát ez már mondtál sportpélát, ez olyan, mint egy edző viszi igen, a új klubjához is igen, a
igen,
korábbi
igen,
játékosat.
Szóval ebben van egy ilyen mi szexusnak hívjuk, de ez nem az a szexus, amiről beszélünk, hanem az a színház.
Nincs benne.
Nincs benne, így van. Tehát, hogy van. Hát van, aki szimpatikus, van, aki nem, most egyszerűen lefordít. Tehát, hogyha ez van, akkor igen, vannak korszakai az embernek a színháznak is, a találkozásoknak is. Most is vannak ilyen korszakok a Vígszínházban, nyilvánvalóan, és más színházakban is. Pontosan.
Ugye, hát akkor, hogyha már ezt vesszük, akkor ugye a Thália Színházban már átmentél 2020-ban a Víg Színházból, és hát ott mondhatjuk úgy, hogy akkor ott Kálomista Gábor gyűjtötte össze így
Volt ebben egy interregnum.
A Víg Színházból is ugye azért volt átszivárgás a Táliában.
Persze, hát például a Pindrok Csabi barátom is ott volt. De volt ebben, az, hogy jól tudom, egy interregnum, és most én sem vagyok pontosan teljesen tisztában az időkkel, mert én a Víg Színházban tag voltam elég sokáig, de aztán úgy voltam tag, hogy elkezdődött a film, vagy a televíziós munkáim, és akkor maradtam tag, de nem kaptam fizetést, így egyeztünk meg, és 20 évet biztosan eltöltöttem.
Hát 23-at így ugye
igen,
az előbb számom.
Igen, de ott már volt egy olyan interregnum, uh-huh. Amikor már nem is voltam az, tehát megszűnt a szerződésem, és már mint szabadúszó mentem át a Víg Színházba, mert közteimmel játszottam az Olai Produkciós Irodába, játszottam a Pesti Magyar Színházban, ahol a Zala János hívott, ott is három tök jó darab volt, a Lengyel Feri rendezte meg mások. Még most is fut egyébként az egyik.
Kassán is játszottam.
De az meg már a főiskola előtt volt a Gyivánló tárjában, a Magyar Színházban, Kassai Magyar Színházban, ott az Usztics Mátyás színitanodájában jártam még a főiskola előtt, ahol nagyszerű tanárok tanítottak engem, többek között a Császár Angéla, vagy a Rátoti Zoltán is, aki ott kezdett talán tanítani, Huszár László, és abból a színitanodája, az olyan volt, mint a Góra Nagy Mária, csak az Usztics fantasztikus szívvel csinálta, és a saját pénzéből is egyébként hozzáteszem sokszor, és Most ugrottunk egy nagyot visszafele, de igen, de nem lehet elmenni mellette, mert nem tudom, hogy mit gondolnak róla az emberek. Én úgy ismertem meg, hogy egy nagyszerű embernek és nagyszerű tanárnak is ismertem meg, és sokkal komolyabb volt, hanem én, tehát ez egy komoly színész volt, tehát nem tudom,
milyen néni volt,
igen,
a
kabaréból. Hát jó, de hát azt is zseniálisan csinálta.
Mondtam az uramnak, Tibi.
Igen, igen, de hát ez zseniálisan csinálta. Hát
ez egy színész.
Az egy színész, persze. Igen. Csak a angyalbőrben figurája mellett egy nagyon, nagyon komoly. Volt, igen. És nagyon jó tanár is volt, és de mit akartam ezzel mondani, és annak abban a rendezés, és akkor rendezett én vizsgadarabot a Rómeó és Júliát, és akkor úgy volt, hogy a feletársulat a Táliából került ki, már abból a Táliából, a Kassai Tália színházból, és a másik felet, az pedig mi voltunk, és akkor így volt egy koprodukció.
Ott Rómeó voltál, nem?
Így van, Rómeó voltam. Akkor még jól is néztem ki. De visszatérve...
Most is szépen meg vagy borotválkozva.
Köszönöm szépen. De visszatérve arra a Táliára, tehát én szabadúszóként mentem már akkor oda, és a Shell Judit volt a művészeti vezető, és ő volt felelős azért, hogy kik, Gábor ezekben nem szól bele, a kálomista, hogy kiket hívjon oda, és én nem is ismertem a Gábort előtte. Csak tudtam, hogy kicsoda, nem dolgoztunk filmen együtt, nem dolgoztunk semmiben.
Mert Pindrok Csaba, Shell Judit például, hát ugye kálomista filmek állandó szerepel.
Ez így is van, ez így is például. Van, ez így is van, így is van, és nyilván biztos, hogy jobban vannak, de lényeg az, hogy amikor engem odahívtak, utána jött a Covid, akkor beütött minden, a Juci akkor aztán úgy döntött, hogy mégsem lesz ennek a színháznak a művészeti vezetője, akkor jöttek mások, akkor ott egy picit megváltozott az én helyzetem is, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor ott már megszűnt az a szexus, vagy az a...
Amiről az előbb
beszéltünk, vice versa, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor inkább most akkor váljunk el, de Gáborral még most is teljesen jóban vagyunk, legalábbis úgy érzem, hogy jóban voltunk, úgy váltunk el legutoljára is, úgyhogy nem személyes, hanem egyszerűen csak a munka viszonyunk szűnt meg, hogy úgy fogalmazzak. Ennyi. De nem is tudom, hogyan jutottunk ide, szóval, hogy... De az se volt véletlen, az se volt rossz.
Ja, én mondtam, hogy volt átszivárgás a Vígszínházból.
Így van, igen. De hogy például a Táliában is tanultam, ott van az én nagyon-nagyon kedves barátom, és a lám. Tehát, hogy hogyan mi kötődik össze. És gondolj bele, ott állsz Karatai Bogucsarovói parasztként 22 évesen vagy 23 évesen egy Valló rendezésben, és pár évre később a Linen Szépe című darabban játszol a Tábori Nórával és a Papverával, amit a Simon Balázs rendez. Ezt a Linen Szépe nevezetű produkciót Martin McDonagh írta, az akkor egyik legnagyobb és újra felfedezett. Az angol lapok így írtak rajta, hogy ő az új Shakespeare. Onnan lehet ismerni egyébként, a nagy közönség onnan ismerhető, hogy ő írta azt a filmet és rendezte is, ami Oscar-díjas lett, ez a három óriás plakát Ebbing határában. De az In Bruges-t is, az Erőszakik címmel ment, és mindjárt mondom, nem tudom, most is volt egy Oscar-díjas jelölés. Tehát ebből a színház íróból később aztán egy filmrendező és Oscar-díjas filmrendező lett, csak mondom, és író. És ennek a Linen Szépének a kapcsán valakinek eszébe jutott, hogy a Forgács Péter rendezze meg a Hamvai Kornél által fordított, aki nagyszerű író, fordított Inis Móri Hadnagy című darabot, ami Inis alhangyaként ment, aztán később a Vígszínházban, és én voltam a főszereplője, mert hogy esetleg ott már jól szerepeltem. És ezzel az emberrel, akit Hamvai Kornélnak hívnak, aki fordította ezt az egészet, az ott látott engem először. És azóta én, ez 20 éve volt, és azóta, hogy mondjam, mentális és mindenféle lelki barátságban vagyunk, és ez odáig fajult, hogy aztán később, tizenvalahány évre rá, az én nevemre írt egy darabot, ami az egy dolog, hogy nem lett jó a Vígszínházban, meg megbuktunk, meg zenés volt, meg az Asher Tamás rendezte, de írtak nekem egy darabot, és erre soha, de olyan büszke vagyok, mint az állat. És a barátaimmal voltunk a főszereplők, mert igazából hármunkra írta a Feszbambirára, Mészáros Mátéra és rám. Na most, hogy milyen a jó Isten, vagy milyen a sors, nevezd, ahogy akarod, hát nem létezik, hogy ez nincs összekötve így, hogy 20 évvel ezelőtt én szerepelek egy darabba, akkor ő lát engem, akkor ő mondja, hogy én jó vagyok, és azóta néz engem, és akkor beszélgetünk minden, és akkor azt mondja, hogy írok a Hamrák Jánosról, a világ egyik legnagyobb szélhámosáról egy darabot, aki eladta a Rottenbiller utcát a székesfehérvári önkormányzatnak, és ez tényleg megtörtént. Nem hiszed el, és akkor ezt a Vígszínházban megmutatjuk, és legyen ő a főszereplője. Szóval én igazából nagyon hálás lehetek a sorsnak, hogy ilyen embereket ismertem. És akkor így kerültem a Vígszínházba, vagy a Táliába is tulajdonképpen, hogy amikor a Sel Judit engem hívott, akkor felhívtam a, hogy mondjam, Jézusom, hát ki a Táliának a dramaturgia, aki a dramaturg az egy nagyon fontos személyiség egy színházban. Hát ki volt? A Hamvai Kornél. Az, aki pár évvel ezelőtt írt rám egy darabot.
Azt mondtad, megyek. Az,
aki, persze. Hát miért nem menni? Hát persze.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a Jászai Mari díjas színész, Csőre Gábor arcai, színei jelennek meg, és egy kis zene után majd folytatjuk a beszélgetést. Olvastam rólad, hogy a Magyar Rádió gyermek stúdiójában kezdtél, úgyhogy majd erről foglak kérdezni. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban a Jászai Mari díjas színész Csőre Gábor, és ugye hát is egy másik korszakáról hallottunk, vagy korszakából hallottunk a Vígszínháznak egy produkciót, ugye a klasszikus képzelt riport egy újabb verziója,
igen,
amiben te is énekeltél.
Ez is benne volt a Szent István körül 14-ben. Tehát most ez a dal nagyon jó, de nem hozzánk köthető. Ez egy emlékezés a régi képzelt riportra a darab kapcsán.
És milyen érdekes, hogy most így hallgattuk, és mondtad, hogy na ezt a strófát éneklem én, és nekem most beugrott, hogy az, amit te most énekeltél, azt annak idején, mit tudom én, 70 ami volt a bemutató, igen. Akkor Kútvölgyi Erzsébet énekelte.
Könnyen elképzelhető.
Ez biztos, hogy így volt, mert én ezt erre így emlékszem, legalábbis nem a bemutatóról, hanem úgy
világos,
az eredeti darabra. Na akkor most térjünk vissza, engem nagyon érdekel ez a Magyar Rádió gyermek stúdiója, hogy te ott gyerekszínész voltál. Tehát hogy lehetett ez, mikor? Ez ugye a 80-as évek...
Hát nézd, 75-ben születtem, 11 évesen már ott voltam, de azt jelenti, hogy 82,
hogy,
ugye?
Hogy lehetett egy ilyen helyre úgy bejutni? Hát abban az időben azért ott az zártabb világ volt.
Igen, zártabb világ volt, meg ugye egy média volt, mondjuk a kettő volt, a tévé, meg a rádió. Pont. És ennél fogva egyébként jelzem, hogy a minőségi szűrés, tehát mindent lehet mondani a Kádár rendszerre, és biztos, hogy nem fogom dicsérni, azt nem lehet viszont mondani, hogy nem voltak minőségi produkciók, vagy hogyha valami született, azt olyan emberek csinálták, akik ma se.
Érdekes egyébként, hogy a tévét meg a rádiót összehasonlítva mindenki azt mondja, hogy abban az időben, tehát a rádió, az talán nem volt olyan kemény, szigorú politikai ellenőrzés alatt, vagy én nem tudom.
Ezt tehát, én gyerekként nem érzékeltem, csak azt tudom, hogy azt tudom, hogy
olyan... Tehát, hogy a rádiós produkciók a 80-as években is azok ott tényleg ott a legnagyobbak voltak, és ott minőség született.
Könnyen elkezdeni.
Ezt pártállástól függetlenül most is mondják.
Én azt tudom mondani, hogy minőségi színészek minőségi dolgokat csináltak, és pont. És azt érdekes módon, azt ugyanúgy nézték, mint most a sok butaságot. Szóval, hogy úgy kezdődött, hogy én milyen olyan gyerek voltam valószínűleg, hogy akire a Hofi viccben mondják, hogy magában mozog valami, most az vagy tehetség, vagy kukac. És ezt nem lehet, hogy tudni nagyon eldönteni, mindent is csináltam, rossz voltam, ma már ADHD-nak mondanák, vagy figyelemzavarosnak, vagy én nem is tudom minek, akkor magatartás kettesnek hívták. Viszont az igaz, hogy szerettem, ezzel le tudtak foglalni versekkel, történetekkel, etc., etc. És akkor az édesanyám írt egyszer a Miska bácsi leveles ládája, meg voltak ilyen gyerekműsorok, hogy keresnek gyerekeket ezekbe a műsorokba. És hogy lehet felvételezni. De anyám, ezt minden, nagyon sokszor elmondtam, édesanyám írt, és akkor egyszer csak azt mondja, hogy szombaton megyünk. És Jézusom, hát mit? Tehát, hogy tanuld meg ezt, meg ezt, hogy választál. De nem kellett választani, mert igazából tudtam két verset, vagy tudtam sokat. És egyik a kutyákdal, az a két különböző verset. Az egyik annyira volt különböző, Petőfi Sándor a kutyákdala, Petőfi Sándor a farkasokdala. Ez két különböző vers, meg két különböző módon kell elmondani. Meg valami akkor Kossuth Lajos kalapjára, fene tudja, mi történt vele. És akkor azt elmondtam, és Varsány Anikó és Vadász Gyula, két legendás
rendezők,
nagyszerű rendezők, akkor egyébként Anikó néni színház rendező volt, azért mondom Anikó néninek, mert gyerekek voltunk, Anikó néni, de aztán tegeztem. És hát van pár ember, aki meghatározó ember az életemben, ilyen az irodalom tanárom volt a Szefnén Ferencné Csetényi Anikó.
Csetény, aki a mesejátékokat írta?
Az. Na most képzeld el. Na most képzeld el, hogy az az én magyar tanárom volt.
Hát így könnyű.
Hát ja. Így visszagondolva, igen. Na, ugye? És ki van most vele plakátolva, most is valami presszer megzenésített.
Nyuli néni bulija.
Igen.
Meg
a sátor.
Hektor rektor, Kutyapesten.
Igen. Na most az volt az én magyar tanárom. Hát képzelheted? Képzelheted. Úgy, hogy az ő amatőr színpadában játszottam, amit ő alapított, az sem Oscar színpad, és az még mindig megvan a 17. kerületben. Az öcsém is játszik benne, és a Timár Tibor azt hiszem a vezetője, most vagy pontosabban már nem tudom, de azt hiszem ő vezetője. És még mindig él, és azok az emberek ott játszanak. Tehát ez egy, bocsánat, le van ütve a fe. Mm-hmm. Le van ütve, és be van rozsdásodva rendesen a szög, úgyhogy nem lehet kihúzni. És... Szóval visszatérve, ezek a Varsany Anikó, Vadász Gyula, és akkor ott minket képeztek, és hát nagyon sok színész, vagy nagyon sok közéleti ember lett azokból az emberekből, mert nem csak színészeknek voltunk képezve, hanem olvasattak velünk, beszélgettek velünk. Kvázi nem...
Erre mondják, hogy műhely munka.
Egy műhely munkát folytattak, így van, és én szerintem soha az életben nem lett volna olyan nyitott érdeklődő kisfiúból, annyira nyitott érdeklődő kamaszfiú, mint lettem, ha ők nincsenek. És meghatározhatatlan az ő szerepük, egyszerűen megfogalmazhatatlan, hogy mennyire fontos volt, és aztán később is. Annyira, hogy amikor a Toldit például bemutattuk a Pesti Színházban, én olyan boldog voltam, hogy például az Anikó néni eljött és megnézett, és fölidézte, hogy én ilyen voltam, hogy a Toldiban több szerepet játszok egyszer, és egyedül csinálom az egészet. ugye Arany Jánostól diát játszom a Pesti Színházban már 10 éve, és azt mondja, hogy hogy én mindig is ilyen voltam, hogy soha nem hagytam másnak, hogy játszom. Mindig én akartam mindegyiket, de hát ez vicces, de hogy megható, és most is megható, gondolok rá, hogy ott volt a mesterem, aki színészétett a Marton László a takarásba, és lent pedig ült az a hölgy, akinek rengeteget köszönhetek. Az Uszt is akkor már nem érte meg, meg a Kuszár László, de akinek rengeteget köszönhetek abba, hogy én oda kerültem valahova. Szóval visszatérve, ott minket képeztek, és akkor mindenféle rádió gyerek játékokban szerepeltünk, meg elhívtak minket szinkronizálni, és akkor így megragadt 2-3 ilyen produkció, mint az a
Kismaszat és a Gézengúzóban.
Na, az például a tévé, az például a film volt.
Gondolom, úgy kerültél oda, hogy innen válogattak oda.
Innen válogattak minket oda, és nagyon sokan így
84-ben.
Van. Ezt a gruppot, ezt a csapatot, ezt a rádió gyerek stúdióját, ezt használta a tévé, a rádió, a film, a reklám, akkor, mert volt hova nyúlni, volt, és tudták, hogy ezeket kérünk tőlük valamit, akkor tudják, hogy
csinálni.
A jobb kezüket tudják, hogy merre van, meg a bal kezük, és még el tudnak mondani úgy egy mondatot, hogy az talán nem üt annyira el. Azt nem mondom, hogy mi voltunk a világ legjobb színe. Részei, mert ez azért nem igaz, de nem az utcáról jöttünk, ez tény. És voltak közöttünk ügyesebbek, meg kevésbé ügyesebbek, de az is igaz, hogy sokszor ez is elmúlik, és nem mindig az ügyesebbekből lett színész.
Így van, meg később is kijöhetnek.
Így van, később is kijönnek az a különböző skillek, erőnyek. Így van. És na például, most képzeld el, hogy a magyar tanárom engem tanít a általános iskolába, én járok a Csetény Janikó, járok a szombatonként, és mindig járok felvételre, vagy bármikor, amikor délután vannak ezek, ugye az iskola miatt, és ő ír egy darabot, nyer egy pályázatot a Sátor címmel, beküldi a rádióba, azt az én Varsányi Anikó rendezőm megrendezi, én vagyok a főszereplője, és Nívó díjat nyer a rádió, nem tudom milyen
igen,
francos fesztiváját. Hát most azért ez nem szép.
A saját
hát ez
falkába.
Nem szép.
Hát igen.
Hát de. Hát kivel történik ilyen? Hát én boldog lehetek, hogy ilyen velem megtörtént, és ezekkel az emberekkel így egy körbe. Vagy most képzeld el azt a helyzetet, hogy mit akartam még ezzel mondani? De ugye látod a Hanvai Kornéllal is milyen sztori, és ez is egy ilyen, de még volt, minden most elfejtettem.
Akkor most itt mondtad, hogy történetek, meg toldi, mesélés. Nekem számomra te egy történetmesélő vagy, tehát mondjuk az etalon szerintem mondjuk Szabó Gyula a magyar népmesékkel, ugye, ahogy azt mondta annak idején.
Persze.
Jankovics Marcellnél, tehát az ő basszusba hajló
brummogása. Nem lehet azzal versenyezni, az
én most nem összehasonlítom, hanem csak mondom, hogy tehát Helyei László, ugye az ország Mátyás királya, ő a bársonyos baritonjával, teljesen más módon, de ő is utánozhatatlan történet mesélő vagy, és te pedig ezzel a hős tenor hangoddal
fene tudja.
Tudod, és tehát ahogy te különböző, mondjuk ilyen történelmi rajzfilmeket például
igen,
hallottam
az autentika intézetet
tőled, csinált, hát te, ahogy te mondod, és akkor a magyar király...
Ez egy kérés volt egyébként a mellett, amit valaki csinálták, hogy legyen ilyen, és egyébként nekem nem áll ellenemre, nem állok ellen ennek, sőt, egyre jobban hiszek benne. Én nagy történelmi rajongó vagyok, tehát én Rubikon olvasó vagyok, tehát én kevesebb szép irodalmat olvasok, sőt, igazából azt talán sajnos egyet se, viszont Rubikont azt igen, meg mindenféle történelmi podcastot meghallgatok, és nagyon érdekel, és nagyon szeretem, és nem is értem sokszor, hogy miért nem szeretik a történelmet. Már hogy van, aki nem szereti, az nem értem, hogy miért nem szereti, hiszen rendkívül érdekes, hiszen és
mi vagyunk,
ha én tehetem színészként, ha én nekem, mint színész történelem rajongóként kapok egy történelemmel foglalkozó feladatot, az képzelheted, hogy mennyire hivatást, mekkora hivatástudattal tudom csinálni, mert egyszerűen bennem van az, hogy hát ez baromi érdekes, hát ez elképesztő.
Elmondhatod, hogy a magyar király hogy verte át a németeket?
Hát, ja, igen, még ha egyébként nem is pontosan úgy volt, de nem ez a lényeg. Mert ezeknél az oktató videóknál ugye az a lényeg, hogy felkeltsük az érdeklődést, és utána ezt az érdeklődést majd talán kimunkálódik abban a félben, abban a befogadó félben, aki utána néz. De nem is tudom, hol tartottunk. Igen,
hát én veszettem fel ezt a mesélést, tehát,
igen.
Neked, gondolom, te nagyon sok mesét hallhattál, olvashattál gyerekkorodban.
Egyébként olvastak, meg hallgattam, de igazából nagy tévénéző voltam, és most ha hiszed, hanem ilyen David Attenborough, meg.
Hát az is egy mese.
De hogy milyen, na de azért érted, szóval azért régen, amikor én kölyök voltam, a Delta az főműsor időben ment. Az ismeretterjesztő műsor.
Igen, az délután, vagy korai
este. Igen, azért már tudom, hogy tanulás
után kellett. Szeretettel köszöntöm önöket, kedves nézőink,
Igen. Szóval, meg szóval ezek, és én nagyon sokat néztem ezt, és nagyon sokat olvastam. Igazából hogy én nem tudom, én nem törekszem arra, hogy az én a hangomból éljek, sőt, mert ez egy adottság, hogy így alakult. Igazából sokszor, amikor szinkronizálni hívnak, akkor gyakran olyan karaktereket kapok, hogy a végére már magam lerekedek, mert olyan hangbázissal rendelkezik, mondjuk egy olyan széles spektrumban dolgozik, mondjuk egy rajzfilm figura, üvölt, fent, lent, le, vagy mondjuk egy elmebeteg színész, hogy a nagy dörmögést, vagy a kedves lágét, mint ahogy mondjuk a Kavuszki Armand, hogy Bond, James Bond, ilyeneket én nem tudok csinálni, mert hogy nem kapok ilyen szerepet.
Hát mert téged szeretnek visítani,
hallgatnak, szeretnek olyan helyeket, olyan figurákat adni. Éppen ezért, amikor mondjuk ilyen felolvasok ilyen dolgokat, akár hangos könyv, akár ismeretőztő dolog, akkor magam is megpihenek egy picit.
De hogyha már itt tartunk, ugye én nem olyan rég azonosítottalak téged, rádióban szoktam hallani egy reklámot.
Igen, belekezdesz mi. Igen, az én vagyok.
És nemrég tudtam meg az, hogy te vagy, és egyszerűen nem is értem valójában, én ugye, a rádióban hallom, és nem tudom, hogy ez igazából mit jelent. Hogy ez,
neurotik ez... reklámnak hívják. Állítólag ez a szakmai neve, neurotik reklám, hogyha belegondolsz, akkor belemehetünk, de már az is neurotik reklám, amikor az orrodat is tisztítsa volt az a másik.
Igen, mindegy, csak szóljon a műszi, valami csak szó... a dologról.
Igen, igen, és ez ugyanaz, mint az, amiről beszéltem, a piros sapka, amikor talán emlékszel, tehát valami más, mint a többi. Ugye 680 gyógyszerreklám lemehet, arra se emlékszel, hogy miről szólt, csak a...
Csak arról, melyik az orrodat is tisztítsa.
Csak arra, melyik az orrodat is tisztítsa. Ez egy ilyen, a cég szerintem jól talált, aki figyelnek, sikeresek, nincs is érdemes több szót vesztegetni rá, mert ez is a színésznek a munkájához tartozik. Tehát csak jelzem, hogy én kapok mindenféle gyalászkodó üzeneteket, nagyon sokáig egyiket ki is figuráztam, megy is a YouTube-on. Nem akartam kifigurázni, csak jelezni akartam azzal is, csak hogy nekünk ez a munka, én nem tehetek róla, ezt csinálom, mint ahogy arról se tehetek, hogy leszinkronizálok egy kevésbé szeretett figurát, vagy eljátszok egy kevésbé szeretett figurát, tehát még nem várom, hogy finoman fogalmazva a nyaklövést, és respect Charlie Kirk, szóval azért álljon meg a menet. Tehát mindenkinek van egy dolga, és ebbe a dologba ez belefér. Hozzáteszem, ugye nagyon sok kollégával beszélgettem már erről, ugye mi nagyon szeretünk színpadon lenni, színészek jellemző, szeretünk forgatni, de megélni is szeretünk, mert hiszen mindannyiunknak van családunk, és például ide is a Katolikus Rádióban is el kellett jöjjek valamivel, és hát nem gyalog, tehát valamivel jönnöm kellett, és abba is tankolni kell. Szóval azt akarom vele mondani, hogy amikor a Khaled Arthur barátommal, aki nem tudom, jó ideig volt mondjuk a Pannon GSM-nek a Station Voice-a, tehát valami állandó, és a mi fizetésünk olyan, mint a kutya vacsorája, és ez tényleg így van, és a színházi fizetés az nem az, amiből, hogy mondjam, nagy egzisztenciákat fel lehet tartani, akkor mi nagyon örülünk. Mi színészek, ez a színészek 90%-nak a nevében mondhatom, hogyha egy rádiónak vagyunk a Station Voice-ai, egy terméknek vagyunk az arcai, vagy hangjai.
A Station Voice ugye ez az adónak az azonosító hangja. Pontosan, amilyen bocsánat, Korbúj Péter amilyen volt mondjuk
igen, 30 évig a Magyar Rádiónak. Minden adónak van ilyen.
Tehát, Gőzsöny Ferenc.
Igen, a Magyar Televízió különböző igen. csatornáinak, az RTL-nek, a bár igen, bocsánat, én elnézést, hogy szakmai...
Érdekes dolgok ezek.
Tehát, hogy mi örülünk színészek ennek. És örülünk. Én egy telekommunikációs cégnek voltam 2 évig a hangja, és jelentem, hogy abból van meg a nyaralomba a kerítés. Tehát ez ilyen egyszerű. Ez ilyen egyszerű. Mert az említett Linen szépéből, vagy a másikból, bizony nem tudtam venni kerítést. És ez...
Hát erről szólt a bevezető is, hát tulajdonképpen, igen, hát hogy igen. Ennyi arcod, hangod,
hát igen.
Megjelenése van.
Egy festőnél ez nem nehéz, mert ugye amikor egy festő ilyet csinál, vagy egy szobrász, a művész úr, akkor azt mondják neki, hogy hát elvállalt egy plakátot, hogy elvállalt egy érmét, és akkor azt mondja, ez az alkalmazott művészet.
Hogy, ma már...
Na jó napot kívánok! Ez meg a színész alkalmazott művészete. Pont, és pont.
Akkor mindemellett, akkor milyenek mondjuk a média fogyasztási szokásait, ha mondjuk...
Egyre nem. Szóval egyre jobban nem fogyasztok.
Aki, tehát olyat kérdezek most ugye, aki a médiának egy komoly igen. zászlós hajójaként szerepel igen. nap mint nap mindenki fülében, hogy na akkor neki milyen
alapból hozzáállása. Kezdem ott, hogy én magamat nem nézem meg, tehát van 4 műsor a televízióban, most jelen pillanatban, amit csinálok, a kultúrás műsorok, nem szoktam megnézni. Néha a szerkesztőm Szanyi Gyöngyi átküld, mondjuk a Krónikába egy-egy ilyet, és akkor mondjuk, tényleg, basszus, azt nem nézem meg többet, akkor többet ilyet nem csinálok, vagy a librettóban is néha átküldenek dolgokat, és akkor arra figyelek, oké, de arra felhívják a figyelmet, én magam nem nézem, mert én annyi rosszat találok magamban például, hogy én ha magamat nézem, akkor inkább el sem vállalom többet a munkát, tehát milyen jó, hogy a színházat se lehet visszanézni. Egy. Tehát ez valamifajta túlzott önkritikával bírok magam ilyet. A másik pedig az, hogy nem nagyon nézek, mert nem nagyon találok. Ritkán maradok ott egy-egy sorozatnál, egy-egy filmnél. Őszintén szólva, a múltkor is, és már azért nem maradok ott, mert ha ott maradok, akkor meg végignézem. Most már nem tudom, hanyadszorra néztem végig a Keresztapát, és hanyadszorra
jó,
néztem.
Hát az,
de éjjel találkozol vele, amikor hazajössz, 11-kor rákapcsolsz.
És nem tudod,
nem nézem meg, nem nézem, kikapcsolom, visszakapcsoltam.
Nem lehet ott hagyni.
Vagy ugye volt egyszer egy Hollywoodot, én nekem nagyon, tehát az nagyon a mi szakmánkról szól a Tarantino. Lehet, hogy kevesen szeretik, csak jelentem itt a rádió hallgatóinak, hogy a minden egyes momentumával, amit Leonardo DiCaprio játszik, a maga szintjén, a magyar színész is találkozik. Igen. A maga szintjén. Nem abban a luxusban, és nem úgy, és nem ez.
De a jelenség létezik.
A jelenség létezik. Igen, és nagyszerű alakítás, és a múltkor is ott hajnal 2-ig néztem, szóval borzalom. Jellemzően egyébként én is a streaming szolgáltatóknak egy-egy izéjét nézem, ha van új történelmi film, sorozat, például oda vagyok az új Shoguntól, lehet, hogy most már 2-szer láttam, azt például nagyon szeretem.
Én megnéztem most nemrég direkt a régit.
Megnézted a régit?
És annyira jó volt, komolyan mondom. Tehát
de az újat láttad?
Igen, azt is persze. Tehát ebbe az iszonyat rohanásba az a régi, az a Torán meg a száma, az a klasszikus, olyan jó volt.
De az se rohan, az új se.
Hát jó, egy ilyen témát nem lehet rohanva.
Meg maga az egésznek a... Hát ez a teázási szertartás, most nem tudom, emlékszel, amikor a szamurát behívja a Marikos szemet. Na mindegy, jó, nem beszélünk róla.
Ó, hát annak körülbelül 10 szintje van annak az egyjelenetnek.
Annak az egyjelenetnek, én azt kollégáimnak mutattam, mondom, így kell játszani, ahogy igen. az a teázási szertartás megvan. Úristen!
Mindenki
mondom,
meglátja benne azt, hogy miről...
Félelmetes, az egy házasságnak a tragédiája.
Minden benne van.
És igen,
szóval lényeg
és jellemzően most már egyre jobban én is podcastokat hallgatok, politikai, történelmi, társadalmi, minden, ami elém kerül, Sajnos egyre kevesebbet olvasok, de ez azért van, mert rengeteg szerkesztői anyagot olvasok. Megtanulod
a szövegeket, gondolom.
Igen. Ez egyébként nagyon nagy fájdalmam.
Egyébként tényleg így van, én is rengeteg szöveget írok mostanában, hát már nem tudom, 10 éve. Igen. És megfigyeltem, hogy pont emiatt veszek kevesebb könyvet a kezembe, mert ugye egész nap a betűk között igen. vagyok, és írom, és olvasok hozzá, hogy igen. mit írjak, és igen. ez egy kicsit így nehezé teszi
nagyon
azt.
Szeretek színházba járni, most...
Na, ezt akartam kérdezni, tehát, hogy te este 7 órakor, ha nem játszol, és nem megy fel
előttől
a függöny, akkor otthon ülnél inkább, vagy
nem,
elmész
nem, amikor
színházba.
32-t játszottam, akkor nem volt az Isten, hogy el lehessen engem mondtatni. Most azért többet tudok otthon maradni, de ugye nyilvánvalóan a két hobbiban is foglalkozom meg a gyerekeimmel, pontosabban a gyerekeimmel, meg a hobbimmal. Ugye a vadászom, meg horgászom, és az azért viszi az időt, de azért azt nagyon szeretem, és kevesebbet is játszom. De például tegnap láttam az olajprodukciós irodában egy, a Pacolai Béra barátom, aki a Toldit rendezte, és nem elég győzök eléggé hálásnak lenni, hogy ezt végig bírtuk együtt csinálni. Ő rendezett egy darabot, és elhívott, hogy nézzem már meg. És az említett Király Attila egyébként benne volt, csak azért van most
táncolt
a fejemben.
Benne?
Nem, nagyon jó volt benne. Nagyon jó volt benne, és azt néztem meg, de mint kollega néztem meg őket, és mint a Béla is úgy hívott be, hogy nézzem már meg, hogy én mit szólok hozzá így premier előtt. De szoktam, például múltkor barátommal voltunk, meg az egész családdal a Zeneakadémián, a Szolnoki Szimfonikusokat hallgattuk. Nagyon jók voltak, de nem is tudom, mikor voltam utána még előtte. De úgy, szóval egyre jobban szeretek színházba járni.
Hát hiszen...
Jó, de az nem... Ne.
Ez is egy korszakfüggő, ez szerint,
édesapám
könyves
volt, azért nem nézegetett állandóan épületeket, szóval azért tegyük hozzá. Nem nézegette az építkezéseket, hogy ők mások ott csinálják.
Tehát egyre jobban szeret színházba járni, az is gondolom azért ilyen korszakfüggő, hogy a gyerekek igen. éppen hogy vannak, meg mekkorák, elmennek el, ha ráérünk mellettük, meg tudom én, hogy... megfogom a kezét, és akkor elmegyünk.
Most már együtt járunk. Szóval volt is olyan program, amin nem voltam egy családi apuka, vagy hogy mondjam, Verebes fogalmazott egyszer úgy, hogy én nem vagyok egy vonat, meg ilyen babázó apuka, vonattologató, meg ilyen, nem tudom. Talán az élethelyzetem se adott rá alkalmat. Viszont azt meg minden olyan dolgot megmutatni nekik, amit én szeretek, vagy amit fontosnak gondolok. És akkor ennél fogva érdekes módon nem feltettem azt, hogy művészeti nevelés, vagy valami, de nem volt ez fontos, mert nem szeretném, hogy színészek legyenek a gyerekeim egyáltalán. De azt szeretném...
Direkt nem szeretném.
Nem.
Uh-huh. És?
Nem. De azt szeretném, hogy azokhoz azokat értsék, azokat a dolgokat, amikkel az apjuk, vagy az apjuk kollégái, vagy a kollégáinak a kollégái, vagy a széles művészeti kör foglalkozik. Ennél fogva eljárunk kiállításokra, de tényleg, és tárlatvezetővel járunk koncertre, a lányom nagy opera rajongó, balett rajongó, azért annyi balettra nem mentünk. Tehát, hogy affinitásuk és érzékenységük van rá, már a befogadása, és ez nekem tökéletes, mert ha van, akkor az érzékenységük is megvan. Egy csomó dolog felé.
Akkor sikerült a kulturális világot akkor átadni a gyerekeinknek is. Kedves hallgatóink, az elmúlt órát a Jászai Mari díjas színész Csőre Gábor társaságában tölthettük. Remélem hallgatóink nevében is mondhattam, hogy élmény volt. Nagyon szépen köszönöm
Gábor, hogy eljöttél.
Most pedig Werner Nagy Eszter, Bögős Henriett és Bixa Levente nevében is köszönöm a figyelmet. Szép hétvégét kívánok önöknek. Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra.